dicsértessék a Jézus Krisztus. Örömmel folytatom a hitvallásról szóló beszédet. Olyan sok minden van, amit a hitvallásunk kifejez, olyan szép ajándék, amit Istentől kaptunk. Kicsit most egy-egy részletet emelnék ki belőle. Ha az egészről szeretnénk beszélni, azt hiszem, hogy több évet igénybe venne, és azt hiszem, hogy a jelenlevők se tudnák befogadni, és én is elfáradnék, hogyha ha teljes egészében részletesen bele szeretnénk minden apróságba menni. Viszont a beszédben elsősorban arról beszéltem, hogy mit jelent a hit, mit jelent az, hogy krédó, mit jelent az, hogy én hiszek. Most egy picit más oldalról közelíteném, hogy mit is mond a hitvallásunk. És abból emelnék ki egy-egy fontos tanítást. Úgy kezdődik, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában. Egy Istenben hiszünk. Iskolában voltam bent, és ott a hittanosok úgy hallgatták, hogy a hittan tanítottam, és akkor mondták, hogy hát azért vannak más istenek, hát a rómaiak, meg a görögöknek is vannak isteni, Zeus, meg az összes többi, és akkor mondtam, hogy igen, de itt egy nagyon nagy különbség van. Nekünk egy istenünk van, és igazából nem lehet két isten, mert a két isten az nem fér el egymásra. Hogyha azt állítjuk Istenről, ugye annak idején filozófiára tanítottak minket az első 3 évben a szemináriumban, azt állítjuk Istenről, hogy mindenható, akkor nem lehet két mindenható, mert akkor korlátozzák egymást. A logika azt mondja, hogy egy Istennek kell lennie. És ahogy olvassuk a Szentírásnak a szavait, ez így egyértelművé válik. Egy Isten van. Az más, hogy a különböző keleti ilyen mítoszok hogyan próbálják leírni, hogy az embernek az elképzeléseit, hogy milyen is az Isten. Viszont amikor elolvassuk, akkor látjuk, hogy ugye a Szentíráson keresztül Isten kinyilatkoztatja magát, hogy ő egy. És ebben az egy Istenben hiszünk. Aki Atya. Nagyon érdekes dolog, hogy mit jelent az apa, az atya szó számunkra. Kicsit olyan félve mondjuk ki az Istenre az apát. Ugye magyar nyelvben inkább a régies szót használjuk, hogy mi atyánk, mindenható atyában. Pedig lehetne azt mondani, hogy mi apánkban, mennyei apánkban, abban hiszünk. És kicsit meg kell állni, hogy mit is jelent az apa számomra. Egyszer tartottak egy előadást, egy ilyen lelki gyakorlatot, és egy édesapa ott volt, véghallgatta, és amikor elmondták a tanítást, akkor mondták, hogy egy kisgyerek számára ugye az Isten kép az apa képből származik. Valahogy úgy képzelem, hogy amikor megszületünk, azt hiszük, hogy mi vagyunk a világ középpontja. És úgy, hogy körülöttünk zajlik minden, körülöttünk, ha egy kicsit elkezdünk sírni, jön a egyes rabszolga megetelt, a második rabszolga tisztába tesz, minden ellátnak bennünket. És amikor elkezdünk nagyobbak lenni, akkor már látjuk azt, hogy nem körülöttünk zajlik minden. Természetesen van olyan felnőtt, aki mind a mai napig azt hiszi, hogy ő a világ közepe. De akkor látjuk, hogy van egy édesanyánk, édesapánk. És nagyon sokszor, amikor az Isten képet kialakítjuk, ez egy nagyon ősi kép bennünk, akkor az édesapánkról formáljuk meg. És hát ezért nagyon fontos, hogy milyennek is látjuk az Istent. Milyennek látjuk az édesapánkat. Van egy nagyon jó vers Szabó Lőrincnek a Bagoly című verse, ami elgondolkodtatott, hadd olvassam fel, hadd mondjam el. Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, ha jó. A nagyurat el is nevezte, Bagoly mondta, ez a neve. De úgy látszik rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van Bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyermek, és akármi történt a házban, az mind a Bagoly műve lett. Bagoly vitte reggel engem, estére ő vitt haza. Bagyot hívtuk, ha nem ízlett a gyermeknek a vacsora. Stróci megette ezt is, azt is, amit azelőtt semmi kép, csak azért, hogy bebizonyítsa külön Istene erejét. Nekem nem tetszett a Bagoly, de tűrtem némán egy darabig, tegnap azonban elővettem, és faggatni kezdtem a kicsit. Mondd, Lóci, Bagoly igazán van? Van hát. Ismered? Ismerem, de én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod, jött tűzbe erre Lóci, s mérgesen otthagyott, és most a fejét 10 hosszú percig gondolom azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiok fenekéről egy régi rossz szemüveget, s jelentve, hogy Bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltotta is. Ugye látod? Itt van az ablaknál. Benéz. Épp rád néz. Szemüvege is van. Itt a Bagoly. Elhallgatott, és én láttam, hogy csak ugyan ott van a szemüveges alakot, láttam Lócit átszellemülten, ahogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van, láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, s szaladtam a szobába a hírrel, hogy itt a Bagoly. S Lóci, mire visszatértünk, már bent volt, ugrált, kacagott, és szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Milyennek látom az Istent? Amikor jegyes párok jönnek felkészülni esküvőre, akkor szoktam erről beszélni, hogy hány fajta kép is van az Istenről, és hogy ez az én képem, amit én magammal hordozom. Lehet, hogy Isten teljesen mást. Néha megérezzünk Istenből valami szépséget, valami jóságot, valamit megsejtünk belőle, de az nagyon-nagyon kevés. Isten kinyilatkoztatja magát a Szentíráson keresztül. Sok ember úgy gondolja, hogy Isten félelmetes, rettegni kell tőle. Ugye a tévében a reklámban ott a Zeus a joghurtot eszi a mennyországba, és dobálja a villámait, és mindenki fél és retteg. És hogy vannak emberek, akik így képzelik el az Istent, hogy jobb, hogyha messze vagyunk tőle. Milyen rossz lehet annak a jegyes párnak, aki bejön a templomba házasságot kötni, és mondjuk a vőlegény vagy a mennyasszonyi retteg Istentől, és hogy itt kell megállniuk Isten előtt, és kimondani azokat a szavakat. Ez nagyon félelmetes dolog. Vannak, akik úgy látják az Istent, hogy ő mindent lát, mindent figyel. És ez egyfelől egy nagyon jó dolog, mert látja az én fájdalmamat, szenvedésemet, küzdelmemet, de látja az összes hibámat, bukásomat is, tehát másfelől félelmetes. Aztán mások úgy gondolják, hogy Istennel üzletelni kell, hogy felhasználni az én céljaimra. Ugye egy nagyon nagy változás van, amikor én azt mondom Istennek, hogy hiszek benne, akkor azt mondom, hogy azt szeretném, hogy Isten engem használjon. Amikor azt mondom, hogy Isten eszköz számomra, amikor baj van, előveszem, és akkor nem tudom, kalapálok vele kettőt, vagy akkor jöjjön segít. Egyébként nem gondolok rá, nem kérem a segítségét, de amikor nehézség van, baj van, akkor gyorsan előveszem, hogy legyen ott, és átsegítsen azon a nehézségem, akkor én használom Istent, mint egy eszközt. És Isten nem lehet eszközként használni. Sokan vannak így, hogy üzletelnek Istennel, amikor valaki beteg, akkor hirtelen elkezdenek rengeteget imádkozni, templomba járni, megígérik, hogy hú, hogyha ez és ez történik, akkor abba hagyják a bűnt, és változtatnak az életükön, vagy többet imádkoznak, eljárnak templomba. Félnek, illetve üzletelnek. Aztán van, aki úgy képzeli el Istent, mint aki a bírói székbe ül. És igen, Isten valóban ott ül a bírói székbe, és megítél bennünket. De nem úgy, ahogy azt mi elképzeljük. Nagyon szépen ír Máté evangélium a 24. fejezete, hogy majd a végítéleten ott lesz angyalai kíséretében, és jobbjára és baljára állít minket, és azt mondja a jobbján állóknak, hogy gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, és amikor segítettünk a másiknak, amikor fontosabbnak tartottuk a másikat, mint saját magunkat, azt veletettük. És a másik, hogy akik túloldalt állnak, azokat elküldi, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örömtűzre. Elég nagy a különbség a kettő között. Isten az, aki végtelenül szeret, aki értünk adta önmagát, eljött emberélet. Kevés volt, mondja Szent Ágoston, hogy utat mutasson, úttá lett, hogy rajta járjunk. Meghalt értünk a kereszten, hogy nekünk életünk legyen. A amikor bejövünk a templomba, Istennel találkozunk, ő vele, aki végtelenül szeret minket. És aztán folytatjuk a hitvallás minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Érdekes dolog, hogy a világ, ahogy próbáljuk felismerni, azt mondják a csillagászok, hogy 4,6%-át ismerjük a világnak, a többi az ilyen olyan anyag és energia, ami nem bocsájt ki magából semmiféle fényt, vagy elektromos hullámot, vagy bármilyen dolgot, és meg se tudjuk figyelni. Csak érezzük, hogy a világ 96%-a megfoghatatlan, megismerhetetlen. És azt a 4%-ot ismerjük meg. És ebből a 4%-ból is olyan keveset tudunk, hogy itt a Földön is vannak olyan élő lények, amiket még fel se térképeztünk, még nem is tudjuk, hogy milyen fajhoz tartoznak. És hogy azt se tudjuk, hogy mondjuk a Marson van-e élet, mondjuk bakteriális szinten, vagy bárhol a világon lenne. Keressük, de olyan gyengék az eszközeink. Amikor kiosztunk egy gyerekeknek papírt, hogy rajzoljanak, és közöttük ül egy művész, akkor miután megnézzük a rajzokat, lehet sejteni, hogy ezt kirajzolta. Ha mondjuk egy kocsit látunk rajta, akkor valószínűleg egy fiú rajzolta. Ha egy babát látunk, akkor valószínűleg egy lány rajzolta. Ha valami nagyon szép, akkor az egy művész rajzolta azt a dolgot. Így a világból is megsejtjük azt, hogy milyen az Isten. Milyen ő valójában. Milyennek, aki alkotta ezt az egészet, saját magát belehelyezte a világba. Lehetne azt mondani, hogy az ember kompatibilis Istennel. Vagyis Istennel kapcsolatban vagyunk, és valamit megsejtünk belőle, ugye kompatibilitás annyit jelent, hogy összetudunk hangolódni, meg tudjuk őt szólítani. Ezen gondolkozva néhány ilyen alap dolgot találtam a világba, amiből megsejthető a világ szépsége. Az egyik, hogy van szeretet. El lehetne képzelni a világot szeretet nélkül. Mennyivel könnyebb lenne, oda megy a fiú a lányhoz, azt mondja, hogy kiszámoltam, fele annyi az albérlet, kevesebb a közös költség, költözzünk össze, házasodjunk össze. A lány ellenőrzi a számítást, ellenőrzi azt, hogy nem tudom, akkor lesznek gyerekek, és akkor majd időskorban lesz, aki pelenkázza őt, és akkor kipipálja, és azt mondja, hogy rendben van, igazad van, házasodjunk össze. De nem így működik. Van egy olyan dolog, ami úgy nevezünk, hogy szeretet, ami túlmutat mindenen. És hogy ezt az ember, nem az ember találja ki, hanem az Isten ajándékoz meg bennünket. Akkor egy másik, hogy sokszínű a világ. Valaki azt mondta, hogy ha ő teremtette volna a világot, akkor kétféle halat teremtett volna. Egyet, hogy megegyük, a másikat, hogy gyönyörködjünk benne. Én most így felkészültem a beszéd előtt, és Wikipédián megpróbáltam megszámolni, hogy hányféle halat jegyeztek föl a tudósok. A betűvel kezdődő 150 van. Hát akkor most nézzük meg az ABC többi betűjét, és hogy hány ezerféle hal van, és ez csak egyfajta élőlény. Hogy Istenről valamit elárul, hogy az, amit ő létrehoz, nem egy unalmas. Ugye, mint aki valaki a gyárba dolgozik, és akkor ugyanazt a kocsit gyártja 10 éven keresztül, kis változások talán vannak benne, nem sok. Isten nagyon változatosnak teremti a világot. Körbenézzünk a templomba, nincs két egyforma ember sem. Ugye, ha ránézek a másikra, teljesen egyedi, teljesen különleges. Talán egy kicsit hasonlít rá, mert van szeme, meg óra, meg füle, de két teljesen egyforma ember nincs. Isten ennyire sokszínűnek teremti a világot. Azt mondják a tudósok, hogy két egyforma hópehely sincs. Van egy kutatóintézet Svájcban, amit erre alapítottak, és egy műanyaggal bevonják a hópelyheket, és összevetik őket számítógéppel, és két teljesen egyforma hópelyhet nem találtak. Pedig egy marék hóba hány tízezer hópehely lehet? Vagy a falevelek? Hát ugye egy fának azért egyforma levelei vannak, de mindegyik egy kicsit különbözik a másiktól. Akkor ez a világ, amiben élünk, szép. Nem tudom, hogy láttuk-e a naplementét, olyan szépen sütött a nap, olyan jó idő volt délután, és ez egy annyira kellemes dolog, hogy ránézünk a másik emberre, és szépnek látjuk, vagy egy virágra, és a szépnek látjuk. Isten ilyen csodálatosan megteremtette ezt az egészet, és hogy akkor Istennek is szépnek kell lennie, kell lenni benne szépségnek, Mert ha nem lenne, akkor nem látnánk szépnek ezt az egészet. Akkor ott van a végtelenség. Ugye mi emberek csak egy darabot látunk, vagy fogunk föl, de aki megteremtette ezt a világot, az végtelen. Megsejtjük ebből az egészből, hogy ő milyen nagy, és mi meg milyen kicsik vagyunk. Lehetne azt mondani, hogy Isten pazarló. Amikor ugye egy fa termést hoz, vagy virágot hoz, olyan csodálatos, amikor tavasszal a cseresznyefák virágba borulnak, ugye tele van több tízezer fehér virággal. És utána a termést hoz, hogy hány cseresznye van rajta. És elég lenne, ha mondjuk 10 évente csak egy termést hozna az a fa, és ugye hát 100 évig él, abból a 10 termésből talán egy megmarad, és akkor növekszik, vagy tovább szaporodik, utódról gondoskodik az a fa. De nem így van, hanem több ezer gyümölcsöt hoz minden évben. És hogy Isten ilyen pazarló módon fordul felénk, nem méricskél, nem azt mondja, hogy ó, neked csak ennyit adok, hanem ezzel a végtelen szeretettel ajándékoz meg. Folytatjuk a hitvallást, hogy Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mit jelent az, hogy Úr? Pontosabban mit jelent az, hogy mi a Úrnak a szolgái vagyunk? Annak idején, amikor még számítógépekkel foglalkoztam, akkor ugye két Winchestert, két merev lemezt, hogyha egymás mellé raktunk, akkor az egyik az master, másik a slave-nek kellett lenni. Nem lehetett egy szinten a kettő, mert nem működtek. Csak akkor, hogyha az egyiket kiemeltem, és a másikat lejjebb helyeztem. Ugye amikor Isten felé közeledek, ez megvan. Isten az én Uram, és én az ő szolgája vagyok. És hogyha ezt nem így közeledek felé, akkor ez a kapcsolat nem működik. Valami nincsen a helyén. Lehetne folytatni még a hitvallást. Még egy történetet hadd meséljek el, hogy volt Bosnyák téren egy atya, Imre atya, aki hát egy temetési szentmisét tartott. És hát a rokonok eléggé rendetlenül viselkedtek a temetésen, szentmisén is, úgy beszélgettek, rágóztak meg, nem is figyeltek oda, talán életükben először voltak templomban, és hát a plébános, hogyha nagyon dühös lett rájuk, így ránézett, addig nézte őket, míg észre nem vették, és utána megrémültek, hogy most mi lesz, és utána elmondta az evangélium utáni beszédet, hogy van pokol, és nem üres. Ez egy örömhír. Mert ha van pokol, akkor van mennyország is. És hogyha nem üres, akkor van esélyünk, hogy bejussunk a mennyországba. Nem egy sorscsapás, hogy meghalunk, akkor így össze-vissza vándorgatunk, meg akkor mindenki majd a mennyországba megy, hanem egy tényleges lehetőség az, hogy bejuthassunk Isten országába, és tényleges lehetőség az is, hogy elbukunk. Nem találjuk meg őt. Amikor hittel közeledünk Krisztushoz, szeretnénk kérni, hogy alakítsa át az életünket. Hogy valóban szolgái lehessünk. Hogy adjon erőt, hogy megtehessük azt az egyszerű lépést, ami előttünk van. És amikor megtesszük, akkor adjon erőt, hogy ki tudjunk tartani abban a szeretetben. Így imádjuk őt, aki jelen van az oltári szentségben. Most kihelyezem a oltári szentséget, és közben orgona kísérettel fogunk imádkozni.